más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Éppen november 9-én, vagy 35 évvel ezelőtt lebomlott a berlini fal. Nem csapnak nagy ünnepséget most már a dolog körül, pedig hát egy történelmi fordulat, annak az átalakulásnak a szimbóluma, amit azóta is élünk. Ugye annak az volt az előzménye, hogy 61 óta állt a fal, pontosabban 61 szeptember elején vagy augusztus végén szöges dróttal választották ketté a várost, és aztán itt épült ki az Európa egyik leggyilkosabb védműve, szinte nem lehetett átjutni rajta, de hát erről biztosan sokan tudnak. Amiről keveset tudunk, hogy amikor egy ilyen régi történelmi eseményt felidőzünk, akkor mindenkinek van egy verziója, hogy jaj, persze az úgy történt, hogy jöttek csákánnyal szétverték, jaj, persze. De mi volt ennek a diplomácia előzménye, pontosan szűken véve azt az időszakot, és mi következett belőle? Ma erről fogunk beszélni az elemzőkkel.
Más részről az első vendég.
Székely Árpád, korábbi moszkvai nagykövet, és annak idején, amiről beszélek, szervusz.
Szervusz.
Éppen Berlinben voltál.
Igen.
Igen, mégpedig akkor a tárgyalások, mindenféle Magyarországot is érintő tárgyalások már mindegyikén ott voltál.
Mindegyikén, nem lehetett, mert sok helyszínen zajlottak a dolgok. Én 80-ban még gyakornokként voltam, 5. éves egyetemistaként először a berlini nagykövetségen, és utána hivatalosan 1984. január 16-ától voltam, egészen 89. július 15-éig a berlini nagykövetségen, majd amikor hazajöttem, július 16-án rögtön munkába kellett állnom, nem is volt szabadságom, és a külügyminisztériumból kölcsönadásba az MSZNP KB külügyi osztályára kerültem, mint NDK és bolgár referens. A mondás az volt, hogy nincs idehaza olyan fiatal beosztott diplomata, aki az NDK-t ismerné úgy, hiszen más területen dolgoztak a volt kollégáim, és így hát jobb hián én kerültem abba a pozícióba, viszont innen azért sok mindent láttam, elkísértem Ormos Máriát 89. szeptember 16-án Berlinbe, hogy a 11-i határnyitásunk után, amit Horn Gyula jelentett be, valahogy békéltető misszióra menjünk, hát ez nem nagyon sikerült.
Meg kellett nyugtatni az NDK politikai vezetését, hát, hogy ugyan kinyitottuk a határt, de legyetek nyugodtak, nem lesz itt semmi, igen. Miközben tudtátok, hogy mi lesz.
Így van, és hogyha megnevezem a tárgyaló partnert, ugye Ormos Mária az egyik oldalon, igen. Honecker lábadozik és beteg kórházban van egy műtét után, Kurt Hager, a fő ideológus volt a partner, ugye hát Ormos Mária is egy értelmiségi egyetemista tanár volt, elvben Kurt Hager is annak számított, ez a tipikus, klasszikus süketek párbeszéde volt, ahol nem kellett hála Isten tolmácsolnom, de jegyzeteltem, úgyhogy hát természetesen semmire nem jutottunk, mert Kurt Hager elmagyarázta nekünk, hogy az NDK-ban minden szép és jó, annak ellenére, hogy több tízezer NDK-s állampolgár ült Magyarországon szeptember 11 előtt, de Prágában is, ezen a két helyen koncentrálódtak az NDK menekültek.
Mi az, hogy emlékszem, az uglói nagy régi állomáson, igen, volt az egyik tábor, a nagykövetség előtt százak a trabantokban, ücsörökben várták
a döntést. Meg a Nógrádi utcában volt a konzulátusa az NSZK-nak, és azt is az udvarát is megszállták.
Igen, és várták a döntést. Hát recseget ropogott a levegő, hogy mikor nyílik meg a határ, de ez egy borzasztó kemény döntés volt. Nyilván a kockázatok azért voltak, és a Gorbacsov ide, Gorbacsov oda, ki kellett azt puhatolni, de most beszéljünk egy kicsit a falról. Igaz-e az, amit szerkesztőm Sonfai Péter tett el, én erről nem hallottam, hogy mennyi minden véletlen is közbejátszik a jelentős történelmi eseményeknél, hogy ez a falbontás úgy történt, állítólag, hogy ugye az NDK nem is a kormány, hanem a Szocialista Egység bárt felső vezetése tárgyalt, és ugye hát látva ezt a helyzetet, hogy Magyarországon a NDK állampolgárok arra várnak, és nem jönnek haza, nem mennek haza, hogy nyíljon a határ, hoztak egy döntést, amik a szabad utazásról, vagy valami, nem tudom én miről rendelkezett, hogy valahogy oldják a feszültséget. És akkor ez televízió élőben közvetített egy sajtótájékoztató, ahol Günther Schabowski ismertette a döntést. És akkor a hamburgi Bild riportere azt mondja, hogy De mikortól hatályos ez? És állítólag a Stavovszky teljesen zavarba jött, néhány másodpercig csend volt, és egyszer csak rávágta, hogy hát mostantól. Ez tényleg igaz.
Ugye az ügynek az volt az előzménye,
és hogy... És akkor kirobbant az őrület.
Igen, kirobbant az őrület, de ugye ennek azért volt némi előzménye, meg volt némi kísérő történések is mellette. Az történt, hogy ugye a Honecker október 7-én Gorbacsov Berlinben járt, ugye az NDK megalakulásának 40. évfordulján, parádé, minden, Honecker mindenben ellenáll, összeül a politikai bizottság tagjaival és a Gorbacsovval és a kísérletével együtt, és ő váltig állítja, hogy itt a legnagyobb rendben van minden, és akkor mondja el Gorbacsov azt a szintén híressé vált mondását, hogy aki későn érkezik, az pórul járhat, tehát, hogy követni kellene a szovjet típusú reformokat az NDK-ban is. Ezt a Honecker abszolút visszautasította, de akkor már ugye ezt követően Lipcsében elkezdődtek a tömegdemonstrációk. Tehát akkor már tízezrek, majd aztán százezrek mentek utcára Lipcsében. Az első reakció az volt, hogy a rendőrség durván megpróbálta a tömegből kiszedni. Október közepén kulminálódtak már az események. Berlinben kevésbé, Lipcsében nagyobbak voltak a demonstrációk. Hagyományosan az számított inkább egy ilyen szellemi és egyéb fellegvárnak, meg hogy hát Berlinben sokkal nagyobb az elnyomó apparátusnak a jelenléte, ezért is, hát ott volt a Stázi központja, persze mindenütt voltak megyei vezetőségek, de a lényeg az, hogy Lipcsében volt a nagyobb demonstrációs tömeg, Berlinben kisebb. Eleinte a rendőrség próbált erővel föllépni, oszlatni, letartóztatni, sokakat letartóztattak akkor, de miután nem tudták letörni a demonstrációkat, kialakult egy válsághelyzet, és november elején végül is Honecker lemondott a politikai bizottság tagjainak a nyomására, és Egon Krenczet nevezték meg az utódnak. Amikor ez a politikai bizottság aznap, november 9-én ülést tartott, de Stavovszky nem volt ott.
Igen.
Nem volt jelent. Hát ezért volt tanácstalan, ezért kérdezte, nem tudta, hogy mit határoztak ott, nem vett részt a vitában, tehát nem ismerte azt, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet. Tájékoztatást kapott, röviden, írásban, a sajtóértekezlet előtt.
Hogy hoztak-e olyan döntést, ami van, az utazás
ugye ez a Reisefreiheit, mert ugye ez volt az egyik kérdés, hogy ugye a szólásszabadsága, a tüntetések szabadsága és az utazási szabadsága. Mert az NDK lakosságát igazából leginkább sértett, tehát ezért voltak a balatoni találkozó helyek a kelet-nyugati családtagok között. Igen. Na most, és tehát a Reisefreiheit az volt az egyik kulcskérdés a sok egyéb politikai kérdés mellett, és a Stavovszkyvel nem volt jelen a politikai bizottság ülésén, ezért így szétnézett a kollégái felé, hogy mi történt ott egészen pontosan. És erre volt az, hogy a válasz az volt, hogy abszofort, tehát hogy most azonnal. Ez volt olyan este 9 óra előtt pár perccel, 8 óra után volt a sajtótájékoztató, hogyha jól emlékszem. És utána a tömeg megindult, elsősorban ugye a Checkpoint Charlie, és a másik a Chausseestrasse. Ez volt a két nagy átkelő hely. Általában a diplomaták használták, ugye, mert élő ember nem nagyon juthatott át rajta a keleti oldalról, csak nyugati oldalról, és a missziók is ezt használták, tehát a diplomácia és a katonai missziók is. És ennek két állomás hely felé, ugye, hogy ne kelljen mászni a falon, meg hát azért fegyveresek ott álltak, és ugye ott a hadsereg szintén nem volt felkészülve.
És nem is volt tájékoztatva esetleg?
Nem.
Az a kockázata volt, hogy akár bele is lőhettek volna a tömegbe?
Akár bele is lőhettek volna a tömegbe, ez a kockázat fönnállt. Ez meg egy szerencsés helyzetnél fogva talán nem következett be, mivel a Kessler, aki a hadseregnek a parancsnoka volt, honvédelmi miniszter, és egyúttal szintén az NSZLP-KB politikai bizottságának a tagja, szintén nem vett részt az aznapi PB ülésen, hanem ő csapatszemlén volt vidéken. És hát akkoriban még a mobiltelefonok nem voltak elterjedve, de neki volt mobil kapcsolata, ilyen nagy hatalmas Altaj táska mobil a kocsijában neki volt, de nem volt kapcsolata mégsem. És vannak olyan, nem tudom, hogy igaz híresztelések-e, hogy ő már csak Strasbourgben, mert a katonaságnak, tehát a vezérkar ott ült, és a honvédelmi miniszter hagyományosan Strasbourgben lakott. Ez Berlintől kb. 30 kilométerre volt, tehát nem túl messze, de nem Berlinben. És oda ment haza, és amikor kiszállt a kocsiából, akkor a segédtisztje akkor tájékoztatta őt arról, hogy mi történik a határoknál. És a Kesslernek az első reagálása az ott, hogy lőni kell.
Igen.
Csak igen, mire ő ezt megtudta este 10 óra környékén, akkor már olyan hatalmas tömeg volt, hogy a határőr posztokon lévő átkelő helyi parancsnokok jelentették, hogy nové, tehát lehetetlen. Tehát itt olyan tömeg van, hogyha lőnek is őket elsöprik pillanatok alatt. Így van.
És hát ott voltak a világ tévéi,
így van, de hát mindenki. Eleve hála Istennek, tehát ott már nyilván a tömegdemonstrációk hatás alatt, tehát ez nagyon fontos, hogy nem így hirtelen tört ki ez a falra támadás idézőjelben, hanem előtte hetekig tömegdemonstrációk zajlottak Lipcsében, Berlinben, és utána már a vidéki kisebb, nagyobb városokban is. Tehát, hogy ezek előkészítették ezt a hangulatot, és nyilvánvalóan a hadsereg tagjai se tudták kivonni magukat ez alól a hatás alól.
Nagyon, nagyon érthető, és nagyon valószínű. Van egy kérdés, de azt már szeretném, hogyha egy másik szakértővel párban együtt beszélnétek meg. A kérdés úgy hangzik, hogy mikortól volt számotokra, akik a diplomáciai életben éltek, és a politika közel voltak, vagy a kutatók és a történészek számára, a suttogó propaganda része, vagy már ki nem mondott evidencia, hogy a Németország egyesülni fog újra.
Más részről. A második vendég.
Dr. Békés Csaba történész, a Corvinus Egyetem professzora, szervusz.
Hát szervusz.
Hallottad, hogy miről beszélgetünk, és én megismétlem, hogy valóban ez érdekel engem. Számotokra, akik az eseményeket figyelitek, értékelitek, akkor is ott voltatok. Mikortól, dátumszerűen, körülbelül mikortól volt evidencia, vagy vezérlő gondolat, hogy ebből előbb-utóbb a két ország egyesítése is lesz a Gorbacsov-féle politikai váltás következtében?
Szerint, ja.
Hát én személy szerint konkrétan úgy emlékszem a saját reakciómra, hogy 89. januártól.
Uh-huh. Tehát év elejétől.
Tehát a 89-es év legelejétől. Én akkor éppen ilyen vendégelőadó voltam a Szegedi Egyetemen, és emlékszem, hogy ott egy kollégának mondtam is, mert beszélgettünk a világhelyzetről, és ugye ott jeleztem is, a kolléga nagyon meg volt lepődve ezen az állításon. Hát nem azért, mert én a jövőbe láttam, csak valahogy akkor lehetett azt érezni, hogy itt nagyon, nagyon zajlanak a dolgok. És ugye ez nem feltétlenül az NDK akkori helyzetéből fakadt, mert akkor éppen ott nem volt olyan helyzet, hogy abból ezt le lehetett volna.
Január elején még nem nagyon. Hát, miközben a háttérben már mindenféle tárgyalások zajlottak.
Hát igen.
Nagyon komoly tárgyalások.
Pontosan, igen, igen. De azt lehet, hogy 89-re, most már kutatóként így visszagondolva tudom mondani azt, hogy 89. januárra már a helyzet bőven volt olyan rossz a Szovjetunióban, hogy ez teljesen logikus volt. Sőt, már 88 közepétől. Tehát én kutatóként már most közben azt derítettem ki, hogy a igazi forduló pont az 88. júliusában volt a szovjet külpolitikában, amikor Varsóban volt a Varsói Szerződést politikai tanácskozó testületének egy ülése, ahol Sevárnadze, a külügyminiszter, a külügyminiszterek, a szovjet külügyminiszter a külügyminiszterek zárt ülésén lényegében egy nagy, hogy mondjam, vallomást tett, és azt mondta a jártársak, lényegében elvesztettük a harcot, a történelmi harcot a nyugattal szemben folytatott ugye hosszú küzdelmet, és lényegében most innentől fogva mindent egy lapra kell feltenni, a leszerelésre kell koncentrálni bármi áron. Tehát az azt jelentette, hogy innentől fogva vége a paritásos egyezkedésnek, a szovjet politikának, ugye a leszerelési tárgyalásokon mindenhol mindig ez volt az alapelv, vagy mi sok mindenbe belemegyünk, bármire hajlandók vagyunk, de mindig paritásos alapon. Mi ennyit csökkentünk, az amerikaiak
hát csökkentünk. Hát alapvető biztonsági kérdés nyilván.
Igen, de 88 közepére jöttek rá, hogy ez már nekik nem működik. Az idő nem nekik játszik, hanem az amerikaiaknak, illetve hát általában a nyugatnak, és akkor döbbentek rá, hogy ha meg akarják saját magukat menteni, tehát magát a irodalmi központot, Moszkvát és a Szovjetuniót, ahogy az volt abban az időben, akkor ezt már csak hatalmas áldozatok árán lehet megtenni. Tehát így konkrétan ez azt jelentette, hogy innentől fogva bármilyen koncesziót lehet adni, tehát ami teljesen aránytalan, és ebből következik, hogy 88 decemberében Gorbacsov be is jelentette az ENSZ-ben, ugye, hogy 500 000 fővel csökkentik a szovjet hadsereg létszámát, ami egy bődületes számnak látszott a maga idejében. Természetesen ez is relatív, mert ugye 4,5 millióból 500 000 azért valójában mégse olyan sok. Persze önmagában csökkentési számként, hogy kérem szépen ezt ingyen csináljuk, ugye semmiféle kompenzációt nem kérünk ezért cserébe, úgy viszont igen. Tehát meg is tette a maga hatását a akkori közvéleményre és általában a nyugati politikusokra is. De igazából a mi szempontunkból ez azért fontos, mert azt jelzi, hogy innentől fogva már olyan mértékben tisztában voltak a saját rettenetesen rossz helyzetükkel, anyagilag és politikailag és minden egyéb szempontból, hogy ide már bármi bele férhetett ebbe a dologba. És hát ebből fakad az is, hogy a kelet-európai országokkal kapcsolatos politikájuk innentől változik meg drasztikusan. Tehát amíg a kelet-európai országok, kelet-közép-európai országok, akik 45-ben ugye bekerültek a szovjet birodalomba, beleértve az NDK-t is természetesen, és a többieket, ugye Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, ezek az országok addig nagyon fontosak voltak, ugye egy ilyen buffer zónát képeztek a Szovjetunió és a nyugat között. Mostantól fogva ezeknek az ilyenfajta geopolitikai és bármiféle egyéb értéke leértékelődött.
Igen, igen.
Tehát most már egyre inkább teherré váltak a Szovjetunió számára, és ezért, ami addig hát abszolút vitális dolog volt, hogy egy tapottat sem mozdulunk, és ugye soha semmit itt nem engedünk ebből. Itt lényegében ez nagyon rövid idő alatt lejátszódott, hogy azt mondjuk, hogy ezt föl tudjuk áldozni, ha kell, ha ez az ára a birodalmi központ megmentésének, akkor ezt meg tudjuk csinálni. És ebbe már az NDK is bele volt értve, igen. Ha pedig NDK, akkor az már német újraegyesülés.
Igen. Én egy kicsikét azért árnyalnám ezt a képet, mint aki belülről érte meg ezt, tehát azért még 89. augusztusában, amikor augusztus 25-én Németh Miklós készül a gümnichi látogatásra, nem bejelentett, nem előre bejelentett látogatásra Helmut Kohl kancellárhoz. Az augusztus 23-án még az ő dolgozó szobájában volt egy válságtanácskozás, hogy megnyitjuk a határokat vagy sem, ha megnyitjuk, mikor nyitjuk meg a határokat, és mi lesz az oroszok reakciója erre. Tehát azért ez egy komoly politikai kérdés volt számunkra, biztonságpolitikai kérdés, hogy az oroszok hogyan fognak reagálni. Tehát az egy dolog, hogy milyen deklarációk hangzanak el az ENSZ-ben, stb., de azért azt a félmillió katonát a szovjetek nem külföldről vonták vissza. Az NDK-ban érintetlen maradt a 400 ezres kontingens, Magyarországon érintetlen maradt a 90 ezres kontingens, tehát a vasújszerző és tagállamai területén állomásoló szovjet létszámot nem csökkentették.
Hanem az otthonit.
Hanem az otthonit csökkentették.
Akkor már túl voltunk az régen az afganisztáni kivonáson, ugye?
Nem voltunk túl, nem voltunk. 89-ben kezdődött a kivonás.
Most 88-ról
beszélünk. Tehát az még nem.
De 70 ezer már volt bekalkulálva ebbe az 500 ezerből, 70 ezer már a
következő. De az jelentősen nem sértette, vagy nem érintette, úgymond ennek a haderőnek a harckészültségét. Na most tovább, kicsit tovább részletezve a dolgokat, tehát az, hogy nekünk politikai szintéren nyilvánvalóvá válik a német újraegyesítés, az szerintem csak 1990. januárjában vált nyilvánvalóvá, hiszen maga Kohl először, meg Modrow egy Vertragsgemeinschaftról beszélnek. Tehát 89. decemberében, amikor kijön a Kohlnak a 10 pontja, hogy hogyan képzeli el a német államok közeledését, a két német állam közeledését, és közeledésről beszél még Kohl is. Aha. 89. decemberében, aha, és csak a Vertragsgemeinschaftot szedik szét utána, ami december közepén kerül nyilvánosságra, és akkor januárban nyílik föl Kohlnak a szeme, hogy itt van egy rövid időbeli ablak, ahol ezt ki lehet préselni a nagyhatalmakból, és számára nem az a kérdés, hogy a szovjetek hajlandók-e hozzájárulni, hanem az, hogy a Mitterrand, hogy Bush, és ugye a Thatcher, az angol partnerek, tehát a győztes hatalmak partnerei hozzájárulnak-e. Na most az, hogy valamilyen fordulat van az NDK-ban, az NDK külpolitikájában, mi azt úgy érzékeltük, hogy 87. januárjában volt egy SKP-KB ülés. Ezen hirdették meg Gorbacsovék, hogy most már nem csak glasnost van, hanem peresztrojka
is van. Igen.
És akkor egy nagyon érdekes dolog történt be.
Fiatal hallgatóinknak fordítsuk le, egyik az átláthatóság,
nyilvánosság, ez a glasnost, igen. A másik a peresztrojka pedig az átépítés, tehát az átalakítás. Igen. Ugye nem rendszerváltozás, hanem átépítés, korszerűsítés, de azok addig a keletnémet tehát a német NDK-ban, meg Kelet-Berlinben, a különböző újságos kioszkokban, azt hiszem, hogy 20 fenigér árulták a Pravdát, az Izvesztiát, a Trudot, tehát ezek a szovjet központi lapok, amikor megjelentek, és mi arra figyeltünk föl, hogy ezután a kábülés után eltűntek a szovjet lapok a kioszkokból.
NDK-ban betiltották
a szovjet lapokat.
Ez azért mutat valami.
Ezt én onnan tudtam, hogy a Humboldtról az egyik matematika professzor fölhívott, mivel kapcsolatban voltunk, mert Árpád nem tudná le szerezni nekünk egy Pravdát, egy január 22-i Pravdát, mert abban vannak a peresztrojka határozatok, és hogyha még segítené lefordítani, stb. És akkor nyílt fel a szemem. És akkor mondta a nagykövetem, hogy ez egy fordulat. Tehát ha már az NDK vezetése ilyen nyíltan szembefordul a korbacsovi politikával, az egyfajta fordulat, de akkor még szó sem volt arról, és hát azért nagyon erős volt az NDK politikai vezetése öntudatosan, tehát ott annak semmi jelét nem adta, hogy ők feladnák a pozíciókat.
Nagyon makacs volt, és civil ember számára is érthetetlen volt Honeckernek ez a elképesztő elzárkózása minden változás elől. Mit akart egyedül, hogyha már a szovjetek is ugye változtatni akarnak, ő akarta tartani egyedül a kommunista frontvonalat?
Volt még egy nagyon érdekes esemény élményem. 1988 decemberében visszarendelték a nagykövetemet, illetve áthelyezték Varsóba, és új nagykövet érkezett. A újságírók nagyon jól emlékeznek, Lakatos Ernő lett az új nagykövet, de ő még nem érkezett meg. 88. december 22-én reggel 8 óra 30 percre volt kitűzve a nagykövetemnek a búcsú látogatása Erich Honeckernél. Én kísértem el a nagykövetet, és én tolmácsoltam részben. És reggel az volt akkor már a fejlett technika mellett a szokás, hogy faxon megérkezik a magyar sajtószemle.
Igen,
de 8:30-kor ki kellett gurulnunk a nagykövetségről, hogy odaérjünk, a pártközpontba fogadott bennünket, nem az államtanács épületében, és nem érkezett meg a sajtószemle, tehát úgy mentünk oda, hogy nem tudjuk, hogy mi jelent meg. És a Honecker teljesen a protokolltól eltérően elkezdett beolvasni a nagykövetnek rögtön, hogy már a magyar pártlap is ellene fordul a szövetségesnek, akik minden, és hogy a pártlapban neki mennek, hogy mi az, hogy az NDK-ban nincs szólásszabadság, mi az, hogy az NDK-ban nincs tüntetési szabadság, mi az, hogy az NDK-ban utazási tilalom van, és hát ez elképesztő, hogy már a magyar pártlap, hát a nagykövetem mondta, hogy hát a pártlap az nem egyenlő a párttal, meg a néppel. Semmit mondás. Na, kijövünk a búcsúlátogatásra, ami körülbelül 25 perc alatt lezajlott, és az oszlopok mögött egy ilyen nagyon sötét épület volt, még a nácik alatt épült, de aztán az újraegyesített Németországba elbontották a pártközponti székházat. Ilyen nagyon sötét labirintusban egyik oszlop mögül előugrik Joachim Herrmann, aki az NSZLP PB tagja volt szintén, és ő volt a propagandáért felelős, és a Via nekem évfolyamtársam volt Moszkvában, és kiugrik az oszlop mögül, egyik oszlop mögül, és kérdezi, hogy na, nagykövetestes, milyen volt a beszélgetés? És a Roska nagyon rutinosan neki esett, hogy hát maga kérdezi? Hát maga készítette elő az egészet, és még ezek után van képe megkérdezni, hogy milyen volt. Jaj, elnézést kérünk, nagyon nagy elnézést kérünk, hát nem a pártlapban jelent meg, hanem a Népszavában jelent meg. és akkor erre annyi reakciója volt a nagykövetemnek nagyon rutinosan, na látja, félrevezetik a főtitkárokat. Egyébként a Kepecs Ferenc írta a cikket, a mai napig emlékszem rá, úgyhogy meg a dátumra is. Úgyhogy, de ilyen kemény volt a viszony.
Ha jól emlékszem, az két Németország egyesítésének terve sokáig ugye nincs kimondva Kohl részéről, ezt most Székely Árpádtól hallottuk, de Horváth István akkori bonni nagykövet visszaemlékezése szerint, amikor mesélte, hogy ő Telcsikkel nagyon szoros kapcsolatban, Kohllal is közvetlenül tárgyalt, ha jól emlékszem, megkövetem, ha nem így van, azt mondta, hogy Kohl a Hornékat kérte meg, hogy csekkolja le Gorbacsovnál, hogy a két ország egyesítését programmal kívánják tűzni. Lehetséges? Vagy a háttérben nyilván kellett, hogy valamilyen egyezkedés zajlott.
Én azt el tudom képzelni, hogy egy plusz információt rajtunk keresztül be akartak volna hozni, de a Kolnak közvetlen jó kapcsolata volt Gorbacsovval.
Tehát neki nem volt szüksége közvetítésre?
Nem feltétlen, nem. Oda nem volt neki szüksége közvetítésre.
És a határnyitásnál sem?
Azt én el tudom képzelni, inkább fordítva, mi kérdeztünk, hogy ők hogy ítélik meg, az, hogy az oroszok beavatkoznak-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy előfordulhat, tehát nem megcáfolva Horváth István barátomat, hogy egy plusz információt akartak tőlünk kérni, hogy esetleg a mi csatornáinkon tudták, hogy nekünk is jó kapcsolataink vannak, hogy esetleg egy valamit kaptak, valamilyen információt saját csatornából, és azt le akarták ellenőriztetni. Ilyesmit el tudok képzelni, de nekik azért nagyon közvetlen kapcsolatuk volt, és 89-re azért már, 89 után főleg, amikor már elkezdődtek a 4 plusz 2, vagy a 2 plusz 4-es tárgyalások, akkor már abszolút minden közvetlen kapcsolatuk megvolt, de előtte is a Kolnak már azért megvoltak a kinyújtott fülei.
Uh-huh. 89. november 9-hez visszatérünk a falbontás történetéhez. A szimbolikus esemény, vagy ténylegesen gyorsított az átalakításon? Volt-e ennek a szimbolikus eseménynek hatása arra, hogy hogy alakulnak utána a dolgok, vagy mi már ezt így egy nagyon szép emléknek elkönyveljük, hogy e fiatalok a fal tetején kalapáccsal meg mindenlen bontanak, és közben meg már mindenki túl volt ezen, aki a történelmet akkor alakította.
Hát azt lehet mondani, hogy itt egy nagyon sajátos helyzet alakult ki, mert a folyamat, ahogy én jeleztem, már 88-89-ben valamilyen formában már megindult, de a színfalak mögött, tehát abból nagyon sokat nem lehetett látni a nyilvánosság szintjén. Viszont ez az esemény, ez a leglátványosabb dolog volt, ami csak történhetett, ugye, ami a német egyesítés potenciálisan érintette. Tehát azt lehet mondani, hogy ha ez nem történt volna így, és ilyen szerencsés véletlen folytán tulajdonképpen, tehát amiről beszéltetek, ugye a korábbiak során, hanem valamilyen hát egyszerűbb és
lassabb, hivatalosabb
hivatalos mód, ilyen lépésről lépésre, tényleg úgy betartva.
Igen, tehát ünnepélyesen.
Lett volna egy ilyen megfelelő menetrendje, ugye, ahogy ezt ők elképzelték, és ugye ezt rúgta föl a történelem azzal, hogy egy ilyen véletlen folytán tulajdonképpen a tömegek váltak, tehát az emberek magyarul, akik át akartak menni az egyik oldalról a másik oldalra, ők váltak szereplővé, nekik nem, ebben nem kellett volna szereplővé válniuk. Neki meg kellett volna várni szorgalmasan, amíg megtörténik a megfelelő döntés, és akkor utána oda mennek, ahol van, mondják, hogy ott át lehet menni. Na most ez, tehát magyarul van, amit én mondok, tulajdonképpen evolúciós úton zajlott az egészen idáig, itt pedig egy revolúciós, tehát egy forradalmi elem került be ebbe a folyamatban. Tehát azt jelenti, hogy ez itt valóban ez egy forradalmi módon meggyorsította, nagyon jelentős mértékben meggyorsította ezt a dolgot, mert nem lehet tudni, hogy az a bizonyos hivatalos eljárás, amit a NDK akkori vezetése tervezett, és láthatóan tervezett, és amúgy azok is elég radikális lépések voltak az addigi politikájukhoz képest, hogy azok hogyan zajlottak volna. Az valószínű, hogy azért több hetet minimum, akár hónapot vett volna igénybe, és semmi módon ilyen formában nem jelentette volna pont ugyanezt a fajta hát élményt.
Tehát akkor ez mindenképpen felgyorsította
hát a változásokat. Hát rendkívüli módon felgyorsította a dolgot, mert utána lényegében, ha ez megtörtént, ugye, akkor utána már fölmerült az, hogy hát akkor már mire történjen meg az, ami igazából a legfontosabb lenne, hogy lehetne a két német államnak egyesülni. Igen. Azt ne felejtsük, hogy a NSZK részéről soha nem is tettek le erről. Tehát ugye már az alaptörvénybe is bele írták lényegében, hogy ugye majd valamikor, ugye ez most így van, de azt valamikor ugye ez lehet máshogy is. Ugye. És a Helsinki folyamat során is, ugye a 70-es évek elején, amellett kardoskodtak, és állandóan el is érték, amit akartak a megfelelő szövegedéseknél, hogy az sosem volt elméletileg kizárva, hogy az NSZK határai megváltozhassanak. De csak békés úton. Ugye,
annyira nem voltak, hogy az alaptörvényben, ugye ők alaptörvénynek hívják az alkotmányukat, abban benne van, hogy Bonn ideiglenes főváros, mindaddig, amíg ez benne volt az alaptörvényben, ideiglenes főváros, amíg nem történik meg a német újraegyesítés. A két Németország 1972 utáni kölcsönös elismerése után, hogy addig nem is ismerték el egymást, a Hallstein-doktrina miatt, ott nem nagy követségeket hoztak létre, hanem állandó képviseleteket. Tehát ezek ständige Vertretungok voltak, és az élén nagyköveti rangú diplomata állt, de nem nagykövetnek hívták, hanem ő a vezetője volt a Ständige Vertretungnak. Tehát itt nagyon sok olyan eleme volt a dolognak, ami hangsúlyozta azt, hogy ők továbbra is kitartanak a két német állam mellett, és volt Németország, Nyugat-Németország volt belnémet ügyi miniszter, Minister für Innerdeutsche Angelegenheiten, de tehát a fal, mindenféleképpen a fal lebomlása, leomlása az egy gyorsító folyamat volt, és szerintem ennél több is, mint gyorsító folyamat, mert ha ez nem történik meg ebben az időben, nem biztos, hogy ebben a formában végbe megy a német újraegyesítés. Ezért mondtam azt, hogy a 2 plusz 4-es tárgyalásokon azért nem volt elejétől fogva beprogramozva az, hogy milyen simán hozzájárulnak a győztes nagyhatalmak a német újraegyesítéshez. Ha ez időben eltolódik, és más egyéb világpolitikai események közrejátszanak, ugye azért gondoljunk bele, hogy 90 végén Margaret Thatcher megbukik. Tehát ő már nem miniszterelnök, hogy egy major vezetése alatt álló, gyengébb, konzervatív párt hozzájárul-e egy ilyenfajta módon, ennyiért idézőjelbe, az már megint egy nagy kérdés. Tehát ezért mondtam azt, hogy a Kohlnak az a történelmi nagy érdeme, hogy felismerte azt a rövid történelmi periódust, ahol békésen, viszonylag egyszerűen végre lehet hajtani az újraegyesítést. Ugye az NDK-ban azért még történtek kísérletek, még az Egon Krenc alatt is, amikor már a Noyes Fórum megjelenik, az ellenzéki szerveződések kezdik átalakítani az úgynevezett blokkpártok, tehát azok, akik az NSZP-vel együttműködő. Az NDK-ban több pártrendszer volt formálisan. Ezeknek az átalakítása, úgymond a vezetőség cseréje kezd megtörténni, de azért ők kiírtak egy választást 1990 március. Tehát 90 márciusában az NDK-ban parlamenti választások voltak, aminek az eredményeként az új kormánynak a miniszterelnöke, ugye az a Lothar de Maizière lett, aki a kelet-német kereszténydemokrata pártnak a jelöltje volt. Addig ügyvezető miniszterelnökként, pártvezetőként a Modrú irányította, de ő volt az utolsó úgynevezett kommunista miniszterelnök, és utána Lothar de Maizière lett 1990 márciusától októberig az NDK utolsó miniszterelnöke. Hmm. Tehát az NDK-ban történtek kísérletek arra, hogy, hát ugye a Mitterrandnak volt az a híres mondása, hogy Németországot annyira szereti, hogy nagyon örül annak, hogy kettő van belőle. Tehát azért nem volt ilyen egyértelmű az, hogy a nyugatiak hozzájárnak. Viszont egy dolog nagyon amellett szólt, hogy az újraegyesítés a fal leomlása után az bekövetkezik, és ezt szintén egyfajta lakossági elvárás volt az NDK részéről, hogy vezessék be a közös valutát, a közös devizát. És a közös deviza hamarabb be lett vezetve, mint ahogy a két német állam megalakult. Tehát a devizát a 90 tavasz végén, nyár elején bevezették, és ugye onnan nyilvánvalóvá vált, hogy gazdaságilag nincs visszaút, tehát ott már ezen gördül. Nyilván ezzel a Kohl kormányzat egyrészt egy kockázatot vállalt magára, mert nem tudták azt, hogy milyen egyéb pénzügyi gazdasági következményekkel jár a dolog. Nagyon jól voltak informálva az NDK helyzetéről, majd erről még egy mondatot mondok, viszont ezzel nyomást gyakoroltak a nagyhatalmakra is. Uh-huh. Tehát, hogyha van közös deviza, onnan azért már nagyon nehéz hosszú ideig fönntartani két külön német államot, hogy miért voltak jól informálva. Ugye az NDK folyamatosan nekünk szemünkre hányta az, hogy mi eladósodunk nyugat felé. Tehát a magyarok behaudolnak a kapitalistáknak, stb. Ez minket nagyon zavart, mert voltak sejtéseink, de nem voltak konkrét információink egészen 87-ig. A nagykövetem akkor kiadta nekünk az utasítást néhány diplomatának szűk körben, derítsük föl, hogy az NDK milyen támogatásokhoz jut, de konkrétan, tehát tényszerűen, tehát ne csak újsághírek meg egyebek alapján, és akkor összeszedtünk adatokat, volt egy-két NDK-s forrásunk. Évente körülbelül 4 milliárd nyugat-német márka tőketranszfer ment a 80-as évek elejétől az NDK-ba. Ez volt az úgynevezett Postgebühren-Ausgleich, azzal a mondással, hogy a nyugatnémet családok sokkal jobban támogatják a keletnémet családokat, nyilván, mert megengedhetik maguknak. Nagyon sok postai küldemény érkezik az NSZK-ba, az NDK-ba, ez nagyon megterheli az NDK postáját, ezért itt bizonyos fajta költségekkel járuljon hozzá a szövetségi posta, a Bundespost, hogy ez kiegyenlítsék. Ez 800 millió márka volt. Utána volt az úgynevezett Hafengebühren Ausgleich, tehát hogy a kelet és a nyugatnémet kikötőknél nem egyforma leterheltség, ott szintén kapjanak ezért támogatást. Aztán volt az Autobahngebühr, tehát azért, mert a nyugatnémetek sokkal többet utaznak be az NDK-ba, és használják a tranzit útvonalakat Hamburg-Berlin, Hannover-Berlin és Hof-Berlin között, ezért szintén fizessenek így autópálya kiegyenlítő díjakat, és volt a negyedik, ami a legsúlyosabb volt az NSZK lakosságára nézve is, ez a Mindestumtauschsatz, ami azt jelentette, hogy ha Nyugat-Berlinből vagy Nyugat-Németországból egy ottani állampolgár beutazott az NDK-ba, mindegy, hogy milyen cél, a hivatalosan, vagy a diplomatákat nem sújtotta, de ha bejött a családlátogatásra, a delegáció, stb. Minden nap, minden személynek, minden napra 25 nyugat-német márkát egy az egybe át kellett váltani a kelet-német márkára. Ez így összegészében az csomag. A négy titulus, ez 4-4,5 milliárd márkát hozott. Tehát a német politikai vezetés, a nyugatnémet politikai vezetés pontosan tisztában volt azzal, ha ők kivonják ezt a tőketranszfert az NDK-ból, ott nagyon gyorsan vége van az NDK-nak.
Uh-huh. No, fölmerült-e, mikor merült fel az, hogy szép, itt lesz egyesítés, a történelem úgy alakult, hogy ebben egyetértés is van a nagyhatalmak, ugye, és a két fél között is, kelet-nyugat, Gorbacsov és a nyugati hatalma. Felmerül-e, mikor merül fel, hogy na de NATO tag lesz, vagy nem? Mert innentől a kicsit élesebbé válik, hát látjuk, hogy hol tartunk ma. Elég csak az orosz-ukrán háborúra utalnom, hogy itt valami nagyon félre siklott, de hát ez csak kardinális kérdésnek kellett lennie, hogy a katonai erőviszonyok akkor hogy fognak alakulni, nem? De nem tudom, hogy egyáltalán ez mikor merül fel.
Hát ez a legkritikusabb kérdés volt az egész folyamat során tulajdonképpen. De azért annyira árnyalni kell a dolgot, hogy ugye volt egyetértés, a végére lett egyetértés, mármint ugye a kelet-nyugat között, hogy minden részvevő, aki ebben részt vett, ugye végén azt mondta, hogy oké. Hát ugye ezt már hallottuk az előbb is, hogy a franciák és az angolok azok kimondottan ellenezték. Tehát ugye a magát a német egyesítés, mert ugye féltek egy egyesített Németországnak a túlhatalmától. Tehát, és ennek hangot is adtak, hogy hát nem a nyilvánosság előtt, de mindenféle fórumokon. Például mondjuk 89. szeptemberében Gorbacsov és Thatcher találkozóján, maga Thatcher asszony konkrétan kérte Gorbacsovot, hogy ennek ügyében, tehát hogy akadályozza meg a német egyesülésnek a folyamatát. Olyan trükkösen kérte, hogy amikor ezt kérte, akkor lekapcsolták a magnetofont, hogy ezt akkor ne vegye. Ugye. De hát azért a szovjeteken eszén túljárni az nem olyan könnyű, mert hogy a szünetben azonnal a megfelelő szakemberek ott rögtön leírták a folyosón azonnal, hogy mi voltad, és aztán a szovjet dokumentumokban így nyoma maradt. Az angol dokumentumokban nincs ennek nyoma, persze, mert ugye onnan kikerült, mert nem volt fölvétel. De hát, mert azért tudta a Thatcher is, hogy ez nem hivatalos NATO vélemény, meg nem hivatalos angol vélemény sem, de valójában tényleg ez volt a helyzet. Tehát ők tényleg nagyon, nagyon ellene voltak. Tehát itt az igazi kulcsszereplő a nyugati oldalon az amerikai vezetés volt, ugye, és hát a Bush ebből a szempontból egy nagyon nagy játékos volt, mert ő mind a két felet megértette, de azért alapvetően ugye a nyugatnémetekkel értett egyet, és az ő hát törekvéseiket támogatta. De például 89. decemberében a máltai csúcs találkozón, amikor ez legelőször szóba kerül, akkor ott a Gorbacsov teljesen negatív, ugye hát még egy hónapja vagyunk a Berlin fal megnyitásától, és akkor még a Gorbacsov teljesen olyan hangnemben beszél erről a dologról, hogy hát ez még a távoli jövő dolga sem, igazából, tehát most a két német állam fönnmaradása léte, az eddig is ugye a stabilitásnak a alapja volt, tehát ugye itt nincs semmi látnivaló, és ezzel nincs meg semmilyen tennivaló se, és a Bush mondhatta volna azt, hogy nyomást gyakorol egy kicsit, és akkor azt mondja, hogy most akkor, hát igen, de azért gondolja át Gorbacsov úrra, hogy most akkor így, meg úgy, meg az új helyzetben ez meg az, de föl sem merül, hát ugye már decemberben vagyunk 89-ben, tehát ugye itt már a magyar, a lengyel eseményeken túl vagyunk, hiszen ebben a két országban már világosan megtörtént a rendszerváltás, legalábbis már már úgy félig meddig, hát most még nem jogilag van minden, de hát ugye Lengyelországban már nem kommunista miniszterelnök van ekkor már, Magyarországon pedig aláírták már ugye a nemzeti kerekasztal szerződést ugye szeptemberben. Arról, hogy szabad választások lesznek.
A választás előkészítése zajlik
és már. És ezt már mindenki tudta, hogy ebből már aztán nagy kommunista
hatalom nem lesz. És akkor még már ezek szerint Gorbacsov elzárkózik a két ország.
Igen, de úgy, hogy a Bush sem erőltette, hanem azt mondta, hogy igen, igen, ezt nem szabad siettetni. Ugye ez volt, amit tudunk egyáltalán a forrásokban, csak ennyi, ez nem szabad siettetni. De akkor viszont rajta volt, pont ahogy ugye hallottunk, nagyon rajta volt, mert ő tényleg érezte, hogy most itt kell, most kell ütni a vasat, amíg ugye meleg, és tulajdonképpen szerencséje volt, mert igazából a Bush az vele szimpatizált. És tulajdonképpen a Bush lényegében a franciák és az angolok a ellenállását is semlegesíteni tudta ebben a játékban. Mert hát azért már akkor is az Egyesült Államok volt az igazi főnök, ugye nem a két nyugat-európai nagyhatalom, ami persze a európai kontextusban igen, de világpolitikai kontextusban nem, és hát a német kérdés az pedig egy nagyon is világpolitikai dolog volt, tehát ugye az szinte a legnagyobb geopolitikai változást ígérte, amennyiben az bekövetkezik, ugye? Hát be is következett. De és hát egy folyamat volt, és a dolog lényege, hogy a szovjetek tulajdonképpen 89 decemberében egyértelműen elutasították, 90 januárjától kezdett felpuhulni az álláspontjuk, és lényegében csak júliusban jutottak el oda, amikor azt a változatot is elfogadták, hogy NATO-tagsággal együtt egyesülhet Németország. Korábban csak az volt, hogy NATO-tagság nélkül. De az ugye nem volt egy kivitelezhető dolog. Az sem, hogy mind a két szövetségnek tagja legyen egy Egyesült Németország, tehát nem, addig nem volt, de a szovjetek ugye tartották magát ezt az álláspontot nagyon sokáig.
A szovjetek álláspontja az volt végig, hogy ők elutasították a NATO-tagságot. Igen. Ők nagyon sokáig azzal érveltek, hogy az újra egyesített Németországnak semlegesnek kell lennie. Tehát ők azt hangsúlyozták, hogy semlegesnek kell lennie. Ugye ez több hónapig kitartottak emellett az álláspont mellett, és amikor eljutottak odáig a tárgyalásokban, a 2+4-es tárgyalásokon, hogy ezt rendezni kell, akkor a Kohl elrepült a Krimbe, és külön találkozott Gorbacsovval. És ott a Kohl elmagyarázta a Gorbacsovnak, hogy ha ő hozzájárulna ahhoz, hogy az újraegyesített Németország semleges legyen, akkor őt a kelet-német lakosság, aki már mindenfajta módon lábbal, szívvel, ésszel szavazott az újraegyesítése, őt pillanatokon belül kisöprik a hatalomból, hiszen ők nem azért akarnak újraegyesülni a nyugati testvérekkel, hogy ők egy semleges, ütköző államot alkossanak. Tehát ebbe mindenfajta megfontolás benne volt. Ez volt az egyik része a dolognak, de volt más érve is Kohlnak, hiszen a szovjeteknek ki kellett vonniuk azt a közel 400 000 katonát, aki ott volt az NDK-ban. Ez a szovjeteknek óriási fejtörést okozott, tudnék, olyan volt a rendszer, hogy akik külföldön állomásoztak, Magyarországon, az NDK-ban, Lengyelországban, ebben bizonytalan vagyok, mert ott a lengyeleknél pont a nagy válság után ott volt kivonás, de mindegy, de hát a Varsói Szerződés egyes tagállamiban állomásozó szovjet katonáknak nem volt lakásuk odahaza.
Igen.
Tehát úgy volt a rendszer felállítva, hogy rotáltak, és aki kiment állomáshelyre, katona, hivatásos katona, az elhagyta lakását, és az ő lakásába beköltözött az, aki hazatért. Tehát gyakorlatilag nekik hiányzott ott több százezer lakás. És a Kohléknak az volt a nyomós érve, hogy ők ezt megfinanszírozzák a Szovjetuniónak,
csak vigyék
a katonákat haza, és hát cserébe viszont akkor ők szeretnének NATO-tagságot a teljes országnak. Igen, de az oroszoknak sikerült egy megkötést azért bevinni a megállapodásba, és ez a mai napig érvényes, hogy az NDK területén nem állomásozhatnak NATO alárendeltségű csapatok, ez vonatkozik a Bundeswehrre is, tehát olyan Bundeswehr alakulatot, akit nem a Bundeswehrnek a úgynevezett fő instruktőre, tehát a vezérkari főnöke vezet, hanem NATO alárendeltségbe tartozna, az nem állomásozhat az NDK területén, nem állomásoztathatnak NATO fegyverzeteket sem az NDK területén. És ez a mai napig így van, ez éppen egyébként a múlt héten vált vitatárgyává, mert a NATO északi szárnyának az egyik vezetési pontját, katonai vezetési pontját, tengerészeti vezetési pontjának a kvázi ilyen adminisztrációs vezetőségét a Balti-tenger partján, a volt NDK területén akarják elhelyezni, és az oroszok rögtön tiltakoztak, hogy ez ellenmond az eredeti 2+4-es megállapodásnak, hogy semmilyen fajta NATO alárendeltségű katonai alakulat, fegyverzet,
stb. A volt NDK területén
nem állomáshozhat. Ma sem.
Ez egy írásos megállapodás.
De hát azóta ugye tudjuk azt, hogy viszont a NATO-nak vannak katonai alárendeltségű alakulatai sokkal közelebb, meg Baltikumban, sokkal közelebb Oroszországhoz, egészen az orosz határoknál.
Ugye itt azért még érdemes megemlíteni, mert itt ugye világosan kiderült, ugye, hogy itt miről is van szó, anyagi érdekeltségről. Ugye, tehát a Szovjetuniónak, amit korábban ugye felvetettem, a rettenetes gazdasági csőd közeli helyzete az egyik kulcskérdés ennek a megértéséhez. Ugye. Tehát amit jeleztem, 88 közepétől ez már teljesen evidens és nyilvánvaló volt. Persze annak a néhány embernek, aki ugye belelátott a könyvelésbe. Ami azért is fontos, mert Gorbacsov maga panaszkodott a Egon 89. november elején, hogy ő, amikor bekerült a politbüróba, még annak idején, még az Andropov idején, akkor ő meg a Ryzskov kaptak egy utasítást, hogy valamilyen gazdasági dolgokban csináljanak egy előterjesztést, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, stb. És mondta, hogy oké, akkor hogy tudunk bejutni a titkos iratába, ahol a rendes költségvetés van, nem az, ami az izvesztyjában megjelent, ugye, hanem ami a igazi. Mondta Andropov, azt ők nem láthatják. Tehát anélkül tessék megoldani, azt csak egyedül az Andropov láthatta. Ugye, és ezt elpanaszolja a Gorbacsov, képzelj el, hogy a rendszertárs, hogy hát milyen körülmények között kellett itt nekünk ugye gazdálkodni. Tehát magyarul ez olyan abszurd információ, amit az ember el sem hinne. Ha nem a Gorbacsov maga mondaná egy dokumentumban, nem a memoáriában, korabeli dokumentumban, ami hát jelzi a dolognak ezt a rettenetes abszurditását. Tehát a Gorbacsov már 85-től tisztában volt, amikor nyilván berohant a titkos iratárba,
hogy
üres a kincstár, igen. Onnantól fogva ő igyekezett, tényleg szerencsétlen, nagyon igyekezett mindent megtenni annak érdekében, stabilizálja a Szovjetunió állapotát. De ezt nem lehetett, hiszen a fegyverkedési verseny olyan mértékben fölemésztette az amerikaiakkal folytatott fegyverkedési verseny, fölemésztette a magát a Szovjetuniónak az összes tartalékát, ugye, és ehhez még hozzájött a kelet-közép-európai államoknak a dotálása, és még hozzájött a harmadik nagy falat, ugye az a külső birodalomnak a dotálása, ami Kubától kezdve, ugye Angoláig és a mindenféle hasonlókig, ugye nem beszélve az afganisztáni 10 éves háborúról, ez mind beletartozott. Tehát ez egy hatalmas teher volt, ami aztán végül így tulajdonképpen ezt a helyzetet állított elő, hogy a Szovjetunió tulajdonképpen még az NSZK-nak erre a támogatására is rá volt szorulva, és ezért cserébe valamit adni kellett.
Tehát, ugye, azért szeretném árnyalni a képet. Tehát az, hogy a Szovjetunió támogatta a KGST tagállamokat, ez igaz az 50-es, 60-as évekre mindenfajta korlátozás nélkül. Azért a 70-es, 80-as években változik a kép. Tehát Magyarországot a Szovjetunió ekkor már nem támogatta. Az egy más kérdés, hogy mi relatíve olcsón jutottunk kőolajhoz és földgázhoz, de azért emlékezzünk arra, hogy a Szovjetunió felbomlása körül még Medgyessy Péter, mint miniszterelnök helyettes az utolsó pillanatban aláír egy adósságrendet megállapodást a Szovjetunióval 1990, azt hiszem márciusában, a választások előtt, hogy a szovjetek 2 milliárd transferábilis rubelt, közel 2 milliárd transferábilis rubelt fognak nekünk ilyen és ilyen formában letörleszteni, és ezt 0,92-es szorzóval, tehát 1 rubel 0,92 dollár, amerikai dollár, tehát közel 1,8 milliárd dollárral az oroszok nekünk tartoztak. Tehát ez azt jelentette, hogy a 80-as évek végén már nem minket támogatott a Szovjetunió az elszámolási rendszerben, hanem mi támogatott a Szovjetuniót.
Ez a Szovjetunióba szállított magyar termékek után ki nem fizetett
adósság, ez a külkereskedelmi egyenlegnek a negatív mérlegét mi finanszíroztuk az oroszok felé. De egy másik nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen a fegyverkezési verseny ellenére Afganisztánig a Szovjetunió fönt tudta tartani ezt a rendszert. De ennek volt egy másik oka, hogy a kőolaj robbanása 1973-78-ban a Szovjetuniót nagyban segítette, hiszen ezek a termékek megdrágultak, és ez jóval több devizát söpört be az oroszoknak, a szovjeteknek a kasszába. Viszont 1982 után Reagan alatt elkezdett zuhanni a kőolajnak és a földgáznak a világpiaci ára.
Ez
nagyon sújtotta, de ez a 80-as évek második felétől nagyon sújtotta az oroszokat, a Szovjetuniót, hogy rohamosan csökkentek az árbevételek.
És akkor ezek szerint Gorbacsov egyik pillanatról a másikra látta meg, hogy gazdaságilag ki van merülve Oroszország, Szovjetunió, és talán emiatt is gyorsítja ő fel ezeket a változásokat, mert látja, hogy nem fogja bírni. Egyetlen. Sem akar fegyverkezési verseny.
Látták a nehéz helyzetet, de az, hogy teljesen tisztában voltak a teljes helyzettel, ebben nekem kétségeim vannak. Volt egy Gajdár nevezetű gazdasági miniszter a 90-es évek elején, ő írt is egy könyvet erről, ez a Giebel Impéri, ami magyarul azt jelenti, hogy a birodalom pusztulása, elpusztulása, és ő ott nagyon-nagyon pontosan levezeti számszerűen, hogy mik okozták egyébként az összeomlást. Ő ebben egyébként a fegyverkezés mellett, meg az energiahordozók átcsökkenése mellett azért még egy nagyon fontos tényezőt felhozott, ez pedig a mezőgazdaságnak az állapota. Tehát, hogy a mezőgazdaságot irdatlan pénzekkel, költségvetésen kívüli eszközökkel támogatták évtizedekig, hogy az arany tartalékot arra használták föl, hogy a költségvetés megkerülésével a nyugaton értékesített aranytartalékokat egy az egyben vagy áruvásárlásra, vagy a szovjet mezőgazdaság támogatására használták föl.
Még egy adatot még azért tegyünk ehhez hozzá, mert van egy nagyon megdöbbentő adat, ami azt jelenti, hogy a hidegháború során, ugye az elejétől a végéig nagyjából átlagolva azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államoknak nagyjából 5-6%-ba került a GDP, 5-6%-ába került a fegyverkedés, illetve ennek a fegyverkedési versenynek a fönntartása, a Szovjetuniónak pedig átlagolva 25%-ába került a GDP-nek ugyanennek a fenntartása, és ennél vannak sokkal rosszabb, tehát magasabb jóslatok, ugye különböző szakemberek részéről, én ennél a 25%-nál megállok, és azt gondolom, ez bőven elég, és ez békeidőben, ezt ne felejtsük el, ugye, békeidőben, és nincs sehol, Szovjetunió nem harcol, hát Afganisztán ugye egy 10 éves kivétel ilyen értelemben, de hát ott sem hatalmas hadsereggel, ugye nem csak viszonylag szolid kontingenseket. Tehát magyarul ez egy olyan hatalmas teher, amiről beszélünk, ugye, hogy ehhez még ugye hozzájött minden más is, de ez önmagában szinte mindent vitt. Tehát ugye amikor már ezt ki kellett fizetni, lényegében kidobott pénz volt az ablakon. És utána kellett volna a gazdaságra és minden másra koncentrálni, és ez a gazdasági rendszer ennél többet nem tudott kitermelni, ilyen egyszerű. Mert ez nem volt egy hatékony gazdasági rendszer, ezért próbálta ezt megváltoztatni a Gorbacsov, de beletört a bicskája, mert igazából nem működött.
Azért hozzátartozik az is, ugye, hogy a Szovjetunió nem volt része a világgazdasági rendszernek, mint ahogy általában az egész szocialista világrend, és ugye ez azt okozta, hogy megdöbbentő módon a Szovjetuniónak az államadóssága 30-40 milliárd dollár volt az összeomlás idején. Tehát mai szemmel nézve egy nevetséges összeg. Na igen, ám, csak mivel nem a világgazdaság része, ezért nem tudta azt refinanszíroztatni onnan. Tehát ez belülről kellett volna finanszírozni.
Önmagát kellett volna kihúzni a saját hajánál fogva.
De ez nem ment.
Nem jutott időnk a fegyverkezési verseny utóéletének a új erőviszonyok kialakulásának az elemzésére, de én ezt szeretném folytatni, mert azt hiszem, hogy a napjaink problémáig el tudunk jutni. Nagyon szépen köszönöm. Székely Árpád, korábbi moszkvai nagykövet volt a vendégem, és dr. Békés Csaba, történész, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Úgyhogy ez egy hangos meghívó nektek, jó? Folytatni fogjuk. Somfai Péter szerkesztőm nevében is mondtam ezt. Köszönöm a hallgatók, nézők figyelmét, minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.